Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és immár a negyedik évadot vesszük fel. A negyedik évadnak egy teljesen új témája van az eddigiekhez képest, ez is a kommunikáció területén természetesen, mégpedig a láthatóságról, jelen esetben most leginkább az észrevehetőségről fogunk beszélni, és ennek a módjáról az online térben, akit vendégül hívtam, Rédő Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója. Nagy szeretettel köszöntelek.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az lenne a kérdésem, hogy a felvezetés, tehát amivel indítottam, hogy ez az észrevehetőség, ez mennyire határozza meg azt, hogy valaki jól tud érvényesülni, vagy jól szerepelni, sikeres tud lenni. Nyilván online térről beszélünk, ezt nem fogom végig elmondani, de most szerintem akkor már így leszögeztük így az elején.
Igen, ez egy érdekes kérdés, mert szerintem a tavalyi évnek pont az a tapasztalata, hogy a láthatóság fogalma az egy picit átalakult, és az elérésen túl sokkal inkább a bizalmi faktorok lettek azok, amik fontosak. Tehát itt majd szerintem egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán kell-e látszani az online térben, és akkor már rögtön egy ilyen vitát is meg lehet nyitni erről, hogy előnye az, hogy valaki például állandóan látható.
Akkor nyissuk is ezt ki szerintem, mert így a podcast évad elején vagyunk, és ez egy nagyon fontos pont lesz, hogy a láthatóság az mennyire váltható tulajdonképpen tőkére, vagy monetizing itt, ugye, hogy mondani szokták. Én azt kérném először, hogy az elérést azért mi ugyan értjük, meg szakmabeliek értik, de tegyük hozzá, hogy mit értesz elérés alatt, ami most már ezek szerint lehet, hogy kevésbé fontos, és akkor innen rugaszkodjunk el a bizalomépítés irányába.
Hát alapvetően ugye elérés alatt azt értjük, hogy hányan látják a reklámunkat nagyon leegyszerűsítve, tehát például hányan kattintanak arra a videóra, amit kitettünk a YouTube-ra, vagy hányan nézik meg a posztunkat. Ez az
tartalmunkat,
igen, hogyha nagyon leegyszerűsítjük. És egyre inkább azt látjuk, hogy az a mutató, amit like-ként ismerünk mindannyian, az rettentően veszít a relevanciájából. Tehát, hogyha valami nagyon egyszerű és érthető hasonlatot kell mondani, akkor ezt úgy érdemes elképzelni, hogyha mondjuk régen voltunk egy partiban, akkor hogyha valaki ott hangosan táncolt, énekelt középen, és mindenki ráfigyelt, az a like. Tehát az volt a menü, aki látható volt, hangos volt. És ma már sokkal inkább arra megyünk, hogy legyen valaki, aki köré egy kicsi csoport odagyűlik, hallgatják, isszák minden szavát, és ők aztán utána majd a saját kis közösségükben ezeket a gondolatokat elterítik. Úgyhogy sokkal inkább az ilyen kis csoportosabb mikro elérések azok, amik fontosak lettek.
És ennek a tehát nagyon szűkre szabott környezetnek az elérését, azt milyen egyéb módon érdemes akkor mérni? Mert ezek abszolút számok voltak, ennyien látták, ennyi interakció volt, ez oké. De az, hogy mennyire bíznak valakiben, vagy egy szűkebb közönségnek mennyire meghatározó szereplője ő, az nyilván másféle mérőszámokkal működik.
Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés lett, mert ugye az online marketingnél mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb előnye a mérhetőség. És igen, ez ilyen szempontból nehezebbé vált, de mondjuk, hogyha megnézzük a különböző platformokat, mindenhol van valami olyasmi mérőszám, amihez lehet nyúlni. Például, hogy hányan mentették el az adott tartalmat, vagy hányan osztották meg, vagy hányan küldték át privát üzenetben valamilyen ismerősüknek. Ezek mind-mind olyan komolyabb mérőszámok, amik egy ilyen mélyebb elköteleződést mérnek. És
ezeket... amikor a megosztás linket nyomom.
Például,
és akkor...
igen. Uh-huh. Igen, vagy nem az a lényeg, hogy egy videóra hányan kattintanak rá, hanem mondjuk ki az, aki még a 30. másodpercben is ott van, vagy ki az, aki végignézte mondjuk az adott videót. Sokkal fontosabbak lesznek ezek a fajta elköteleződések.
És hogyan értsük azt, amit az elején mondtál, hogy a mennyiség az kevésbé lesz meghatározó, ez egy kontraproduktív dolog, tehát túl sokat, lehetett túl sokat jelen lenni, túl sokat szerepelni, ezt érted alatta, vagy csak jóval kevésbé meghatározó, hogy hányszor ütközik bele valaki egy bizonyos tartalomtípusba?
Igen, lehet túl sokat jelen lenni, és azt látjuk, hogy akkor már be is hozom gyorsan az AI-nak a jelenlétét, hogy amikor az AI megjelent, nagyon könnyűvé vált tartalmat előállítani, és nagyon sok tartalom is van, és szerintem mostanában...
Mondhatjuk azt, hogy túl könnyűvé.
Túl könnyűvé vált, igen, és középszerűek ezek a tartalmak, azért ezért. Azt valljuk be. Tehát, hogyha az ember pörgeti mostanában a különböző feedjét, vagy hírfolyamjait, akkor azt fogja látni, hogy rengeteg-rengeteg tartalom van, ismerősöknek a tartalmáért most már 20-25 posztnyit is kell akár letekerni, és azt látjuk, hogy ezek az ilyen publikus hírfolyamok elkezdtek kiüresedni. Ott vannak még ezek a különböző híroldalak, meg mindenféle, de egyre inkább a felé megy a fókusz, hogy kicsi csoportokban, zárt csoportokban, Discord csatornákon, WhatsApp csoportokban, zárt Facebook csoportban mit beszélgetnek az emberek. És ott nyilván az algoritmus sokkal kevésbé van már hatással a tartalmainkra. Tehát én azt mondanám mindenképpen, hogy érdemes jelen lenni, de a túlgyártás, vagy a tartalomnak a túlzott megjelenítése az nem vezet semmilyen előnyhöz.
Tehát ezek az ökölszabályok, hogy napi 2, délelőtt 1-el, délután 2.
Igen, már ez abszolút nincsen. És inkább úgy érdemes gondolkodni mondjuk a láthatóságról, hogy annak egy ritmusa legyen. Tehát nem kellenek nagy tűzijátékok, meg ilyen eszméletlen kiugró dolgok, ne havi egy iszonyatosan jó tartalom legyen akár több, legyünk ott folyamatosan, de releváns tartalommal is. Itt ez a kérdés, hogy elérni most már nagyon sok mindenkit lehet nagyon sok mindennel, de mi lesz az, amire emlékeznek, és mi lesz az, amit elő fognak tudni hívni, amikor ránk gondolnak.
Ez egy, hát nem hiszem, hogy aggódni kéne értük, de ez egy veszélyforrás mondjuk a nagy közösségi média csatornáknak, vagy tulajdonosoknak, hogy kiüresedik, és unalmassá válik a fő felület? Gondolok a Facebookra, vagy akár a LinkedIn-re is gondolok egyébként, ahol szintén jellemző ez.
Lehet, abszolút. Meg egyre inkább a felé megy az online kommunikáció is, hogy nem kell minden platformon jelen lenni. Tehát mi is azt szoktuk most már mondani, hogy egyszerűen 6-7 fajta platformon jelen lenni lehetetlen. Ha egész nap az ember tartalmat gyert, akkor pont azzal nem foglalkozik, ami a alaptevékenysége volna, hogy hajat vágjon, vagy nem tudom, benzinkutat üzemeltessen.
Tanácsokat adjon másoknak.
Tanácsokat adjon például branding építésben. Úgyhogy inkább azt szoktuk mondani, hogy legyen 1-2 csatorna, amit az ember önazonosan jól tud kezelni, szereti kezelni, szeret rajta szerepelni, és azon legyen ott, és hát ez nyilván ilyen szempontból ezeknek a visszaesését fogja.
De és ez nem egy rettegett állapot mondjuk egy embernek, aki vagy egy szolgáltatónak, aki azt mondja, hogy korlátozza a jelenlétét, és már nincs ott 5-6-7 csatornán, hanem kiválaszt egyet, aminek a legkedvesebb, és ott tolja a magáit, akkor nem érzi úgy, hogy közben ilyen FOMO jelleggel lemarad az összes többiről?
Mindenki úgy érzi, és mindenki retteg attól, hogy ha nem posztolok, akkor el fognak felejteni. És szerintem itt érdemes egy ilyen kis önvizsgálatot is tartani, tehát hogyha ilyen házi feladatokat lehet adni, érdemes végignézni az embernek az utolsó 5-10 posztját, vagy tartalmát, vagy bármit, hogyha ez nem ment volna ki, akkor valójában az én követő táboromnak bármilyen hiányérzete lenne. Ez egy nagyon kemény kérdés, és ezt szerintem érdemes végig gondolni, mert azt látjuk, hogy igazából az algoritmusok minden, de főként azok, akik minket követnek, azok az értéket keresik, és nem azt, hogy állandóan ott legyünk, sőt, annak van is egyébként előnye, hogyha elkezdünk hiányozni. Én például múlt héten gondolkoztam azon, hogy mi az az 5 márka, amihez a leghűségesebb vagyok, és végig gondoltam, hogy ez mondjuk egy fogyasztóként, mondjuk egy böngészőhöz, egy nem tudom, nagy sportáruházláncos, stb. És követem őket például Facebookon, és egyiket se követem, mégis heti szinten hagyok ott például pénzt náluk. Tehát ugye az, hogy hányan követnek, van 10 000, 100 000 rajongója az embernek, az ma már semmit nem számít, sokkal többet számít, hogyha van 100 olyan ember, aki oda van értem, és ő gyakorlatilag az én szócsövem, és minden egyes, nem tudom, társaságban, ahol van, azt mondja, hogy tőlem kell vásárolni.
Olyan veszélye nincs ennek, vagy igazából ezek érzelmi dolgok szerintem, hogy nagyon divatos felületek jönnek létre, amikről az ember úgy érzi, hogy na most azon ott kell jelen lenni, és most már összes többit el lehet felejteni, van ez a Slack, amit mondogatni szoktak mostanában, egyel korábban is egy picit más témában az OnlyFans mondjuk, tehát hogy csak azokkal kommunikáljak, akik tényleg befizetnek rám adott esetben, hogy ez a logikája ezeknek. Igen. És azt gondolhatnunk, hogy szereplünk, ezen felépítünk, és mindig hozzáteszik, a szakértők hozzáteszitek, hogy ez nagyon lassú dolog, mire ez kiépül, örüljünk a 10 előfizetőnek, a 20-nak, a 100-nak, tehát ez egy jó hosszú idő, mire ez kialakul, és akkor jönnek új platformok, amik a befektetett munkát ugye nem annyira értékelik, vagy nem izgatják magukat, hogy egy másik felületen milyen nagyon sokat dolgoztunk, egyszer csak más lesz a divat. Ezzel a elveszett költsége, vagy elveszik ez egyáltalán ez az energia, amit ebbe beleteszünk, hogyha lecserélődik és új divatos felület jön létre?
Hát szerintem azt kell nagyon végig gondolni, hogy egyáltalán érdemes-e ezeket az új platformokat kipróbálni. Tehát én ebben mindig egy ilyen óvatos duhaj szoktam lenni, és általában az ügyfeleknek is azt mondjuk, hogy több dolgot is érdemes végig gondolni. Egyrészt az, hogy az a platform alkalmas-e arra, ami nekem fontos. Tehát, hogyha képfókuszú, nekem van-e képanyagom, ha a videófókuszú, nekem van-e videós tartalmam, stb. Aztán, hogy az én célcsoportom az jelen van-e például ezen a platformon, mert lehet, hogy nagyon jó pofa, de mondjuk azok, akik engem követnek, vagy az én vásárlóim, ők nem fogyasztanak ilyen jellegű platformokat, vagy valamiért technikailag nekik ez nehéz, vagy bonyolult, vagy nem is ismerik. És ezeknek a fényében aztán érdemes arról dönteni, hogy oda egyszerűen gyártok-e majd tartalmat.
De és amikor kifut ennek a fenszisége, meg a divatossága, és ott vagyok a sok tartalommal. Bocsánat, csak muszáj a befektetett részét is végig gondolnom. Tehát pont azért picit ennyiben személyes, hogy ezt a Slack, nem ez a teljes neve, ugye van valamilyennél hosszabb neve, mindegy. Tehát ezt a platformot most végig nézegettem, és néztem jó tanácsokat, hogy pont ilyesmit, amit az előbb mondtam, hogy hát ez folyton válaszolgatni kell, meg a többiekhez is hozzászóljunk, és ne ijedjünk meg az első 3 hónap alatt, első 6 hónap alatt, mert nem tudom micsoda, mert utána majd milyen jó lesz, és azért használtam én már olyan közösségi média felületeket, amik egyszer csak eltűntek alólunk felhasználók alól, és akkor tényleg úgy érezte az ember, hogy na most ezt egy picit túl dolgoztam magam ezen.
Hát szerintem érdemes ezeket kipróbálni, talán amire érdemes figyelni, hogy mindig legyen egy olyan saját felületünk, amin állandóan jelen vagyunk. Tehát például a weboldalnak szokták mondani a hasznosságát, tehát ami nincs kitéve annak, hogy lekapcsolják, fizetőssé teszik, stb. Tehát legyen egy bázis, ahol mindig minden megjelenik rólunk, és kiegészítő tartalmak kerüljenek ezekre ki, és hát igen, sajnos azzal érdemes kalkulálni, hogy semmi sem tart örökké, tehát főleg az online térben, ahol iszonyatosan gyorsan változik minden, biztos, hogy van olyan dolog, amiről még én se hallottam, pedig én ebbe dolgozom napi szinten, és ami gyorsan jön, gyorsan is megy sokszor, szóval...
Szerettünk volna erről külön is beszélni, úgyhogy nagyon örülök, hogy behoztad ezt a saját honlap, nem saját csatorna témakört. Egy picit bontsuk ezt ki, mert ez is elég sokat változik, meg változott az elmúlt 10-15 évben. Először ugye az volt, hogy akinek nincs honlapja, az nincs, utána az volt egy uralkodó trenddel, emlékszem, hogy bőven elég egy Facebook oldalt fenntartani, hiszen ott van minden. Most pedig azt mondod, és azt hiszem, hogy azért a Facebook változásával is ezt elég sokan felmérték, hogy hát bizony az nem a sajátunk, vagy nem mi gazdálkodunk vele. Mi most a fő trend, vagy fő csapás irány ezzel a honlap saját domén kérdéssel? Mennyire vált ez fontossá, vagy mennyire felejthető, mi most a fő policy vele?
Hát a fő policy és a legnagyobb trend nyilván a mesterséges intelligencia alapú keresőmotoroknak való megfelelés. Tehát ha végig gondolom, hogy az utóbbi 3 hétben mit kérdeztek tőlem, mindenki azt kérdezte ügyfél, hogy oké, hogy fog a ChatGPT kidobni engem megoldásként erre az egészre, amire keresnek mondjuk a felhasználók. Tehát ami fókusz lesz idén, az, hogy hogyan lehet válaszkész tartalmakat gyártani ezeknek a motoroknak. És mi is most azon dolgozunk, hogy mindenkinek a weboldalát úgy alakítsuk át, hogy meglévő kérdésekre, problémákra azt az adott céget, szakembert, szolgáltatót dobja ki.
Hát
ha rákeresnek,
igen. Hát de hogy hol, ugye? Tehát hogy hol keres ez az AI, ugye ez lesz az izgalmas. Igen. Mert értem, hogy a honlapunkon legyen a legjobb tartalom, ugye
igen,
ezt sugallod.
Hát azért leginkább azt látjuk, hogy egyelőre információ forrásnak a szakértői oldalakat nézi. Tehát sokkal előbb fog feljönni találatként a mi, nem tudom, üzenetünk, hogyha a weboldalon található, mint hogyha mondjuk a Facebookra vagy bárhova tettük volna ki ugyanazt az információt.
És akkor, hogy bedobjunk még egy varázsszót, és el is szerettünk volna beszélni, ez a SEO, ugye a kereshetőségnek, a kulcsszó optimalizálásnak a titkos boszorkány konyhája. Ezt mennyiben írja át, vagy árnyalja ez az AI alapú keresés, ami ugye, amennyire én látom, rögtön az első találatok elé helyezi magát, és azt mondja, hogy itt vagyok. Mennyire alakítja át a feladataitokat például ez a...
Hát
ez
abszolút, a teljes mértékben, ugye pont azért, mert hogy a találati listának a legtetején vannak a különböző AI által javasolt eredmények, ezért rettentően visszaesett még a top 3 találatnak is a kattintási aránya. Tehát ugye még régen arra mentünk, hogy a top 10 találatban az ember
az
legyen
oldalon,
benne,
igen.
És most azt látjuk, hogy rengeteg ilyen kattintás nélküli találat van, tehát valaki beírja, hogy hol kapok, nem tudom, piros Nike cipőt, és rögtön ki fogja adni az AI neki, hogy akkor hova menjen, ami hozzá a legközelebb van. Ez egy nagy nehézség, mert ugye ez megint arra viszi az online marketinget, hogy ki kell találni azt a logikát, ami ezeknek a keresőmotoroknak van. Ez azért viszonylag nehéz, tehát nyilván ezt nem írják ki az internetre, hogy akkor ennek felelj meg. Tehát ez is egy ilyen tesztelgetés, hogy mik azok a struktúrák, mik azok az információmorzsák, amiket leginkább szeretnek ezek az AI alapú motorok. De egyébként az például egy jó első lépés. Lehet, hogy az ember megkérdezi a ChatGPT-t, hogy figyelj, nézd meg a weboldalam, mit javasolná, hogy alakít át, hogy neked még jobban tetszen. Ez nem jut az embereknek eszébe, pedig hát mennyire adja magát, hogy...
Kérdezzük meg attól,
megkérdezzük őt, hogy mitől lesz boldog.
Aki ott sertepertél.
Igen.
De ugye nem csak egy dolog keres, hanem te is több eszámba mondod, hogy motorok, akkor
igen,
hogy lehet mindenkinek tetszeni?
Hát ez egy nagy kérdés, de hát ez ugyanúgy van, nem csak a Google van, mint keresőmotor, volt a Bing is, meg sok egyéb...
Amik eszünkbe se jutnak,
mégis működtek és használták emberek, de hogy alapvetően itt is azért vannak olyan domináns szereplők a piacon, amik ismertebbek és ingyenesek, és azokat fogják használni. Nyilván.
És továbbra is gondolom, az nem változik, hogy a kulcs szó... darabszáma, sűrűsége.
Fontos, de azért veszített a jelentőségéből rengeteget. Tehát inkább most az a mondás, hogy ilyen probléma alapú, megoldás fókuszú szövegek azok, amik jól működnek. Tehát próbáljuk meg kitalálni, hogy annak mi az igénye, mi a problémája, aki éppen keres.
Mi és a kérdés? Ugye,
mi a kérdés? Ugye, igen, ez
a
legfontosabb, hogy mit kérdezhet az, aki erre lesz majd kíváncsi, és akkor ezek alapján érdemes felépíteni új weboldal struktúrákat.
Jövünk vissza mi is kérdésekkel, ez itt a Krízisek és Pofonok, Réde Zsófia online marketing szakértővel és a Doppio kreatív alapítójával beszélgetek, és azonnal jövünk.